mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en, Purcell Eszter, a Makronóm Intézet vezető elemzője. Kezét csókolom.
Jó estét kívánok.
Körülbelül 2 hete jelent meg egy tanulmánya. Azt hiszem, ezt ön jegyzi, ezt a tanulmányt.
Így van, így van.
És a tanulmány címe már jelzi, hogy mennyire fontos és égető problémáról van szó, amely szerint a generációváltás minden harmadik vállalkozást érint Magyarországon, tehát ez a probléma, ez nagyon is benne van a magyar gazdaságban, és hát komoly kockázatokat is rejt, és majd igyekszem itt a mai este folyamán ezt így minden oldalról megközelíteni, hogy milyen kockázatokat is, meg hogy milyen megoldások látszanak, vagy látszanak-e megoldások, és hogy mi a legnagyobb probléma itt a generációváltással kapcsolatban. De talán induljunk onnan, mint ahogy minden ilyen nagyot fogó kutatásnál elindulnak, hogy tisztázzuk azt, hogy mit is nevezünk generációváltásnak, vagy honnantól számolódik ez a probléma, vagy honnantól kezd ráégni mondjuk a körmér a tulajdonosnak a generációváltás.
Igen, a Makronóm Intézet megközelítése szerint a generációváltás egy folyamat és nem egy esemény. Ezt azért tartjuk fontosnak kiemelni, mert ezt nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani. Alapvetően mi 55 évet határoztunk meg, mint generációváltó életkor. Ezt arra alapozzuk, hogy egy sikeres generációváltás megvalósítása nagyjából 3-5 év, de akkor minden az elsőre sikerül, és nincsenek fent problémák. Tehát a gyakorlatban úgy néz ki, hogy igazából 5-10 év, míg egy generációváltás teljesen és sikeresen le tud zajlani. Így, hogyha egy vállalkozó már 55 éves korában elkezd készülni erre a folyamatra, akkor még a nyugdíjkorhatár elérése előtt sikeresen átadhatja az eddig felépített vállalkozását. Tehát alapvetően a generációváltást mi úgy definiáljuk, hogy egy olyan vállalkozás, amelynek a tulajdonosa 55 év, vagy a feletti.
Igen, de pont az jutott eszembe beszélve itt nagyon sikeres generációváltó vállalkozókkal, vagy hát mondhatnám, hogy ex-vállalkozókkal, de sosem mennek nyugdíjba igazából, csak hátrébb lépnek egyet-kettőt attól függően, hogy mennyire voltak szerencsések az utódokkal. Szóval, hogy a legszerencsésebbek, vagy a legjobban működő történet az úgy nézett ki, hogy nem korhoz volt kötve, hanem onnantól kezdve, hogy voltak gyerekek, azok már, amint mondjuk nem volt rájuk nézve veszélyes bemenni a vállalkozási területre, egész kicsi koruktól kezdve gyakorlatilag együtt éltek ezzel a vállalkozással, és még így is voltak olyan utódok, akik azt mondták, hogy akkor köszönöm szépen, én inkább máshova mennék, de aki maradt, annak gyakorlatilag onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy itt lesz generációváltás, ez egy ilyen szerves dolog volt. Kérdés az, és akkor, hogy kötődjünk a kutatáshoz, kicsit belecsapva a közepébe, hogy a vizsgálódásaik szerint az ilyen típusú generációváltó vállalkozások hány százalékát teszik ki?
A családon belüli generációváltás. Exakt számunk nincs erre, de az előzetes felmérésünk alapján nagyjából a harmada az legalább családon belül megvalósítás lenne a cél.
A cél, de hogy effektív most mik a számok? Erre nem tudnak semmit.
Még nem, egyelőre nem. Ma a további kutatásokban pont ezt fogjuk vizsgálni, hogy ezeknél a cégeknél mi lesz az irány, mi a stratégia. Alapvetően 2 éve készítettünk egy ilyen nagyobb volumenű kutatást 1000 céggel, ott is beszélgettünk már a generációváltással, és 2 irányról zorulódott ki. Az egyik ez a családon belül a fiának, lányának, vagy nagyon közeli rokonának, a másik pedig egy nagyon megbízható alkalmazottnak. És ezeket a szerepeket, típusokat fogjuk még mélyebben vizsgálni, de nagyjából a családon belüli az a többséget fogja adni, ilyen 1/3, 2/3 körül.
És mielőtt itt tovább mennénk, milyen módszerekkel végezték ezt a kutatást, egyáltalán hogy álltak neki?
A kutatás első lépése az, hogy adatalapon kezdtünk el vizsgálódni. A rendelkezésünkre állt az összes magyar társas vállalkozásnak az adatai, és a tulajdonosi struktúrája is. Itt megnéztük azt, hogy ezek a vállalkozások közül hány van magántulajdonban, és hány van olyan tulajdon kezében, aminek a tulajdonosa 55 év kort eléri, vagy annál magasabb. Tehát ebből indultunk ki, és ezt egészítettük ki a kvalitatív kutatással, esettanulmányok készítésével.
Na jó, hát akkor térjünk vissza a kutatáshoz és a tényekhez. Tehát azt már tisztáztuk, hogy kit is nevezünk generációváltónak. Számszerűleg ez most Magyarországon hány vállalkozást érint?
140 ezer vállalkozást találtunk mi. Ezeknél fontos kiemelni, hogy ezek magánszemélyeknél lévő vállalkozások és társas vállalkozások. Nagyon sok egyéni vállalkozót is érinthet még, tehát ez a 145 ezer egy alsó becslése a generációváltással érintett vállalkozói rétegnek.
És akkor ezt úgy becsülték, hogy hogy a rendszerváltozást követő évtizedben alakult vállalkozások azok, ahol ez most szóba jöhet egyáltalán.
Igen, a kutatásunk amúgy alapvetően minden Magyarországon működő vállalkozásra kiterjedt, alapítási évtől függetlenül, de azt vettük észre, hogy a alapítási évet vizsgálva, hogy a legtöbb vállalkozást a rendszerváltás utáni években alapították, ami azért is nagyon fontos, mert ugye ezek a tulajdonosok akkor 30-40 éves korban voltak, és most érik el a nyugdíjas korhatárt, tehát tényleg az látszik, hogy a generációváltás a KKV-k nagy arányánál jelentkezik egyszerre, ami komoly fennakadásokat is okozhat.
Ezen vállalkozások hogy oszlanak el az országban? Tehát hol van a legtöbb ilyen érintett vállalkozás?
Ha vállalkozások szemmel tekintjük, akkor területi koncentráció nem azonosítható. Vállalkozás számarányosan nagyjából a vállalkozások harmada van mindenhol a generációváltással érintve. Darab szem esetében nyilván a megyeszékhelyek és Budapest az, ami kiemelkedő, ahol a generációváltó cégek száma magas.
Igen, hát valószínűleg Budapest az, amelyik a leginkább érintett, igen, de hát már csak igen, a lakosság nagyságából így fakadóan. Van. Milyen szakmákat érint leginkább, vagy azt vizsgálták-e egyáltalán, hogy milyen típusú vállalkozások azok, ahol a leginkább szóba jöhet, vagy itt is azért egységes a dolog, tehát minden szakma egyformán érintett a problémában.
Láttunk ágazati szempontból kiemelt területeket, ilyen volt például a kereskedelem, a tudományos műszaki tevékenység, feldolgozóipar, illetve az építőipar az, ami dominálja a generációváltó cégeket. Ezekben az ágazatokban többnyire mikrovállalkozásokról beszélünk, tehát kisvállalkozások, de nemzetgazdaság számára azért fontos szereplők ezek, és attól még, hogy kisebb bevétellel rendelkeznek, oda kell figyelni a sikeres működésükre.
Az, hogy ez a három ágazat a legérintettebb, ebben benne lehet az is, hogy talán a kisboltok voltak az elsők, amik megjelentek magánvállalkozásként a rendszerváltásból.
Abszolút, ez látszik, így van. Illetve még azt is kiemelném itt a vállalkozások méretét tekintve, hogy azonosítható viszont egy olyan réteg, ami magas árbevétellel rendelkezik, a medián árbevételük 2,4 milliárd forint, nagy árbevételűek, és ők adják a teljes generációváltók 91%-ának árbevételét. Tehát, hogy nagyon sok kicsi van, de van nagyon egy-kettő olyan cég, aki viszont meghatározó.
Na most egyébként akkor ez érdekes is, hogy a legkisebb vállalkozásokból van a legtöbb, gondolom.
Így van.
Azok csak nem a 90%-ot teszik ki, és akkor ez a Pareto elve teljesen jól működik.
Tehát,
hogy kevesen hozzák a legtöbbet, és a tömeg pedig a legkisebb árbevételt. Jó, hát igen, itt most ezen az ágazati bontáson szerintem sokat nem is tudunk még beszélgetni, mert világos, hogy mondjuk bányászati vállalkozó az 1%, viszont gondolom, hogy ott meg az árbevétel elég magas.
Igen.
És akkor maradjunk, ha már itt az árbevételről beszéltünk meg, hogy mely ágazatok termelik a legnagyobb árbevételt?
Hát magyar gazdaság tekintetében ez egyértelműen a feldolgozóipar, kereskedelem, tehát a legnagyobb ágazatokat is érinti ez a jelenség.
És egyébként a feldolgozóiparban hány százalékot képviselnek ezek a vállalkozások, vagy vállalkozók, akik ilyen jelentősek, és már érintettek ezzel a problémával?
Nagyjából a harmadukat, tehát arányosan az látszik, hogy ez a minden harmadik vállalkozást érint, ez ágazatokra lebontva is abszolút jelen van. Itt kisebb műhelyeket lehet elképzelni, akár ilyen asztalos műhelyek, amik ilyen pár fő alkalmazottal egy jó szakember vezeti, nincs még megoldva az utódlás kérdése.
Na most, ha már ezt így említette, hogy egy jó szakember vezeti, erre vonatkozóan vizsgálódtak-e, hogy oszlik meg ezen vállalkozásoknál a munkamegosztás, vagy az, hogy mennyire professzionális a menedzsment mondjuk, vagy létezik-e egyáltalán ez a problematika a cégeknél, hogy itt van menedzsment, és a tulajdonos a menedzsment része, és ő már a termeléstől ilyen szinten elszakadt, és ő professzionálisan csak a vezetéssel foglalkozik.
Esettanulmányok keretében vizsgáltuk ezt néhány vállalkozásnál, azt látjuk, hogy nagyon vegyes a kép. Van egy olyan masszív réteg, akinél a menedzsment és a tulajdonlás az nem válik szét, a tulajdonosnak a személye erősen kötődik az üzlethez, a vállalkozást a vállalkozó személyével kötik össze, és ez egy olyan szoros kapcsolat, akár a helyi közösségben, akár a megyei szinten, vármegyei szinten, hogy nehéz elszakadni, illetve van egy olyan vállalkozói réteg, réteg is, ezek főleg azok a cégek, amik már mondjuk második generációsak, ahol már a menedzsment és a tulajdonlás jobban szétválik, vagy bizonyos funkciókban már elkülönül.
És gondolom azoknál a vállalkozásoknál a leginkább problematikus ez a kérdés, hogy mikor lesz és hogyan lesz az átmenet, vagy az átadás, ahol ennyire szorosan így kötődik van. A tulajdonos a piachoz is, a piac így is van. Hozzá kötődik, inkább nem a termékeihez, vagy őt magát azonosítják a termékkel.
Abszolút így van, és erre nagyon jó példa az, hogy sok cégvezető a saját telefonjában tárolja az ő kapcsolati kontaktjait, a beszállító adatait, és ezektől nagyon nehezen tud lemondani, hogy ezt ő kiadja az ő kezéből, mert ez az érték, ezt a évek során ő építette föl, ezt magának akarja, saját maga érdemeként tartja számon, és erről lemondani, akár hogyha nem családon belül, hanem egy külső cégnek, azért az nehéz.
Na most nem tudom, hogy mennyire azonosították a problémákat, de akkor ez lehet az egyik legnagyobb gátja is a sikeres generációváltásnak.
Igen, tehát hogy egyrészt az, hogy rávenni a vállalkozásokat, hogy ez egy nem rossz dolog átadni a céget és kiszállni a vállalkozásból. Ennek nagyon komoly érzelmi része is van, tehát nem csak üzletmeneti részével kell megküzdeniük. A másik pedig tényleg az, hogy egy megfelelő ember találni, mert a budapesti gazdasági egyetemnek van egy ilyen vállalkozáskutató műhely, és nekik a tanulmányok mutatott rá arra, hogy a vállalkozóknak nincs is kinek átadni. Tehát, hogyha még lenne családtag, vagy nagyon közeli hozzátartozó, akkor könnyebb eset lenne, de ez nem áll fent, úgyhogy így egyrészt az, hogy nehéz lemondani, meg hogy nincs kinek átadni.
Na most egyébként valószínű, hogy az a gondolatmenet, amivel kezdte, hogy ez nem egy esemény, hanem egy folyamat. Ez abban az esetben, amikor professzionálisan akarja valaki átadni, tehát akár tényleg egy ilyen profi exitet akar véghez vinni, ott meg különösen igaz ez a folyamat, hogy átvegye egy profi vezető.
Így van, ez egy több lépcsős folyamat is. Szükség van a vállalkozás értékének a meghatározására, szervezetfejlesztési lépések végrehajtására, azonosítani azokat a területeket, ahol esetleg hiányosság lépett fel, ezeket megoldani, stratégiát kidolgozni, tehát ez tényleg egy nagyon összetett és hosszú folyamat.
És azt vizsgálták, hogy a vállalatvezetők hány százaléka van ezzel tisztában, hogy ez egy járható út lehet?
Egy korábbi kutatásunkban vizsgáltuk, ott a generációváltó cégeknek a fele volt az, aki tudatosan készült rá, ugyanakkor az a minta egy olyan vállalkozási minta volt, ahol a jobb cégeket emeltük bele, tehát az biztosan felfelé torzította az adatokat, tehát biztos,
tehát a jobb az azt jelenti, hogy professzionális menedzsmenttel, felelősségkörök leosztva.
Nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, külpiacokon aktívak, tehát az ilyen jó erős feletti rétegnél a generációváltók fele, aki tudatosan készült. Tehát
ez kemény, mert hogy akkor tulajdonképpen a kevésbé erős vállalkozásoknál még nagyobb a probléma.
Így van. Úgyhogy abszolút kell ezzel a kérdéssel foglalkozni.
És ha már itt említette az export tevékenységet, az önök által, most ebben a kutatásban mi derült ki, a generációváltással érintett vállalkozásoknak hány százaléka exportképes vállalkozás?
Röviden nagyon alacsony arányuk exportképes. Mi úgy definiáltuk az exportképes vállalkozásokat, hogyha az árvétel legalább 10%-a exportértékesítésből származik, akkor a vállalkozás exportképes. Ebből a 145 ezer vállalkozásból 600 körül volt azoknak a száma, akik ezt elérte, tehát így százalékosan kifejezve is rendkívül alacsony, és messze elmarad a nemzetgazdasági átlagtól. Tehát az is látszik, és ez is egy ilyen generációváltással kapcsolatos jelenség, hogy ezek a cégekben stabilan működnek, megbízható háttérrel, de már nem keresik azokat a lehetőségeket, amik a adott gazdasági helyzetből kihozhatók, nem keresik a külpiacra lépés lehetőségeit, az innovációkat, az új termékek felé való nyitást.
Tehát akkor itt előfordulhat az is, hogy az érintett vállalkozások vezetői, vagy tulajdonosai, vagy maguk a vállalkozók, hogy ha egyéni vállalkozóról van szó, már ezt el is könyvelte magában, hogy ez a vállalat addig él, amíg ő.
Lehet, hogy nem jelenteném ki így, biztos vannak ilyen példák is, de abszolút el tudom képzelni. Tehát, hogy a családjának, a mikrokörnyezetének jelenleg stabilan tudja az életkörülményt fenntartani a vállalkozás, neki ez most elegendő, ez a rövid távú szemléletmód, ez abszolút jellemző, a hosszú távú stratégiai gondolkodás az már kevésbé.
De akkor ennek van egy olyan eredménye, vagy lesz egy olyan eredménye, hogy egy pár éven belül tömegesen szűnnek meg ezek az egyébként nagyon stabil, kis csoportoknak stabil megélhetést biztosító vállalkozások, amelyek egyébként adóbevételben sem elhanyagolhatóak.
Abszolút megvan ennek a veszélye, hogy vállalkozások amiatt, hogy nem tudják átadni az üzletfolyamatot, kénytelenek lesznek az üzembezárásra és befejezni a működését, ami kritikus lépés lehet. Azt is kell tudni, hogy a kutatásban vizsgáltuk, hogy nagyjából minden negyedik munkavállaló ilyen generációváltással érintett vállalkozásnál dolgozik, ami azért magas arány, és hogyha ezek a vállalkozások akár a munkaerőpiacról kilépnek, az komoly fennakadásokat is tud okozni.
Bár jelenleg még a munkaerőpiac mindig feszes, annak ellenére, hogy jelentős visszaesésben van a gazdaság.
Így van.
De kérdés az, és nem tudom, hogy ezt vizsgálták-e, hogy ugye itt beszéltünk a területi elhelyezkedésről. Ugye nem mindegy az, hogy valaki Budapesten, Pest megyében vállalkozik-e, és utána ott szűnik meg egy munkahely, mert bár ez sem mindig egyértelmű, de itt azért csak könnyebben talál munkát akármilyen szintű munkavállaló is, mint mondjuk a kevésbé szerencsés vármegyékben. Ezt vizsgálták? Hogy ilyen szempontból hogy helyezkednek el a vállalkozások?
Hát azt láttuk, hogy ez is így nagyjából leköveti az országos átlagot, tehát mondjuk egy munkanélküliséggel jobban sújtott régióban is a vállalkozások harmadát érint, és ugyanúgy a foglalkoztatottaknak a negyedét. Tehát, hogy így ilyen szempontból arányait tekintve nincsen különbség.
Viszont a végeredmény ez sokkal keményebb lesz, és ismerve a magyar munkavállalók mobilitását, ez tulajdonképpen egy ketyegő bomba.
Igen. Alacsony ugye a magyar munkavállalóknak a mobilitási hajlandósága. Nem biztos, hogy Nógrád vármegyéből Budapestre fog valaki feljönni dolgozni. Pont emiatt a probléma miatt, hogy egy vállalkozás megszűnik.
Na most, ugye már itt említette a növekedési ütemet, és ebben kirajzolódik egyfajta jövőtlenség, talán ez egy nagyon durva szó itt, de hogy igazából nincs jövőképe talán ezeknek a vállalkozásoknak, és ez kimutatható egyébként számokkal is. Vizsgáltak olyan cégeket is, gondolom, amelyeknél még nem jött el ez a probléma, vagy már túl vannak rajta.
Abszolút. Vizsgáltuk ezeknek a cégeknek az kumulált árbevételét. Azt néztük meg, hogy 17 és 21 között hogyan növekedtek a generációváltással érintett cégek, illetve azok, akik nem a generációváltással érintettek, és elég nagy különbséget azonosítottunk a két csoport között. A generációváltással érintettek növekedési üteme mérsékeltebb, mint a nemzetgazdaság. A generációváltók az 5 év alatt 38%-kal növelték az árbevételüket, míg a nemzetgazdasági átlag az 51% volt. Tehát ez jelentős potenciál a magyar gazdaság számára is, hogyha legalább a nemzetgazdasági átlag szintjére felhúzjuk ezeket a vállalkozásokat, akkor jelentős növekedést tudnánk még elérni.
Hát eddig nem túl rózsás a kép, az időnk azonban elszaladt, úgyhogy most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után folytatjuk beszélgetésünket Purcell Eszterrel, a Makronóm Intézet vezető elemzőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk!